Gárdos Péter, hajnali láz. Te nem tudod még, kisöcsém, mi szántott mély árkokat egy földrész homlokán? Itt éjszakon csillagfénybe mártott repülőt láttál holdas éjszakán. Gárdos Miklós, egy svéd kisfiúhoz. Egy. Apám esőbe hajló nyári napon hajózott be Svédországba. A háború alig 3 hete ért véget. Dühött északi szél fut, s a hajó 2-3 méteres hulláma között bukdácsolt a balti tengeren Stockholm felé. Apámat az alsó fedél közben helyezték el. Az emberek szalmazsákokon feküdtek, s ágyaikat görcsösen markolászva igyekeztek megkapaszkodni a rettentő imbolygásban. Még egy óra sem telhetett el az indulás óta, amikor apám rosszul lett. Először csupán véres habot köhögött fel, s oldalra fordult, de aztán olyan hangosan kezdett el hörögni, hogy agóniája szinte elnyomta a hajótesthez verődő hullámok csatogását. Miután apám eleve a súlyosabb esetek közé tartozott, az elsősorban feküdt, közvetlenül a csapóajtó mellett. Madártestét akkor 2 matróz kapta fel, s a szomszédos kajütbe vitték. Az orvos nem habozott. Arra nem volt idő, hogy fájdalomcsillapítókkal vacakoljon. Jókora tűt vágott apám melkasába, 2 borda közé. A vak szerencsém múlott, hogy a fecskendő megfelelő helyre érkezett. Miközben a doktor fél liternyi folyadékot szippantott ki apám mellhártyái közül, megérkezett a szívókészülék. Az injekciós tűt műanyag csövecskére cserélték, és szívóharanggal gyorsan leszívták a melkasból még 1,5 liternyi váladékot. Apám jobban lett. A kapitány, akit értesítettek a sikeres életmentésről, különleges kegyben részesítette a nagybeteg férfiút. Vastag pokrócokba bugyaláltatta és kiültette a fedélzetre. A gránit szürke víz fölött dagadt felhők gyülekeztek. A kapitány kifogástalan egyenruhában állt apám nyugágya mellett. Németet beszél az úr? Apám bólintott. Gratulálok a megmeneküléséhez. Egy jobb időben tanulságos diskurzus kezdődhetett volna el. De apám nem volt úri társalgásra alkalmas állapotban, így éppen csak jelezhette együttműködési szándékát. Élek. A kapitány megnézte magának apámat. A koponyára ráfeszült a hamuszín bőr, a szembogár nagyobb lett a szemüveg torzításában, a száj mögött roppant, sötét üreg tátongott. Apámnak ekkor már úgy szóval nem volt saját foga. Hogy pontosan mi történt, nem tudom. Talán úgy esett, hogy 3 nagy darab pribék vert pépesre egy cingár alakot a légópincében. Talán a mennyezetről egyetlen szál foglalat nélkül ízólógott. Talán az egyik félmeztelen verőlegény vasalót ragadott, azzal vágta többször is arcon a behorpadt melkasú rabot. Apámat. A hivatalos és lakonikus változat szerint a fogai nagy részét a Margit körúti fegyházban verték ki 1944-ben. De itt most valóban élt, lélegzett, igaz kis és sipítóan, tüdeje pedig szorgalmasan dolgozta fel a friss sós tengeri levegőt. A kapitány belepillantott a távcsövébe. Kikötünk 5 percre Malmöben. Apámra ez igazán nem tartozott, rajta kívül még 224 kivételesen rossz állapotban lévő betegember szállítottak Lübeckből Stockholmba. Néhányan közülük annak is örültek volna, ha a kapitány biztosítékot ad, hogy megérkeznek a célállomásra. E páriák számára a párperces malmői kitörő nem osztott, nem szorzott. A kapitány viszont, mint a jelentést tenne egy felsőbb hatóságnak, folytatta. A rádión utasítottak, ez a megálló nem volt benne az úti tervemben. Felbőgött a hajókürt. A vízpára mögött feltűntek a malmői kikötő dokjai. Apám feje fölött sirálycsapat körözött. A móló legvégén kötöttek ki. 2 matróz ereszkedett a szárazföldre, s futva megindultak a hullámtörőn a kikötő felé. Kezükben üres füles kosár, amilyenbe apám emlékei szerint komor mosónők cipelték fel a padlásra a szennyes ruhát. A móló végét sorompó zárta le, a biciklis asszonyok a mögött várakoztak. Lehettek vagy 50-en. Néma, moccanatlan csapat. Az asszonyok közül sokan fekete fejkendőben álltak, kerékpárjai kormányát szorítva. Gubbasztó hollók egy faágon. A 2 matróz a sorompóhoz ért. Apámnak csak ekkor tűnt fel, hogy a bicikli kormányáról kisebb pakkok kosarak lógnak. A kapitány átfogta apám vállát.